Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője és Madár István, a Portfólió vezető elemzője. Üdvözlöm Önöket, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást.
Köszönjük a meghívást, üdvözöljük a hallgatókat.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Az amerikai elnök bő egy héttel a bejelentés után 90 napra felfüggesztette az extrém magas vámokat, de Kína esetében tovább emelte a terhet. Az amerikai és a globális tőzsdék az elmúlt egy héten hullámvasútra kerültek, sok éve nem látott mínuszokat produkáltak. Mi történt az elmúlt 7-10 napban? Nyeste Orsolya?
Hát jó nagy zűrzavart okozott Trump a brán bejelentéseivel, nagyon röviden összefoglalva ez történt. Ugye már korábban is, tehát március folyamán folyamatosan jelentette be Trump a különböző vámintézkedéseiket. Ugye sok-sok poén forrása lett, hogy melyik vám kivetése mennyi ideig volt érvényes, és mikor került felfüggesztésre. Ezeket a történeteket ugye nagyjából le is reagálták a piacok. Ugye az igazi nagy problémát ezek az április másodikai vámbejelentések hozták. Ugye itt a kölcsönös vámok bevezetéseinek keretén belül Trump egészen extrém vámtételeket jelentett be a világ különböző országaira vonatkozóan, és ez az elmúlt egy hétben a pénz- és tőkepiacokon globálisan, tehát nem csak az amerikai tőzsdén, mindenhol elképesztő turbulenciákat hozott, elképesztően idegesek lettek a befektetők. Ugye az elemzők is nagyon-nagyon sok mindenről elgondolkodtak, hogy mondjuk ilyen vámtételek mellett hová tegyék az egyes térségekre vonatkozó növekedési és inflációs előrejelzéseiket, de nagyobb tételekben is gondolkodva elgondolkodtak azon, hogy mennyire van jövője a mostani alapvetően szabas kereskedelmen alapuló világrendnek.
Madár István, én nem vagyok közgazdász, és valószínűleg nagyon sok nem közgazdász fejében felvetődik az, hogy az amerikai tőzsde miért zuhant. Hiszen az amerikaiak vetettek ki vámokat, mert az, hogy mondjuk Európában vagy Ázsiában zuhannak a tőzsdék, oké, hát azért, mert vámokat kaptak. De az amerikainak ezért miért kell zuhannia? Szóval ugyanaz a kérdés, mi történt?
Történelmi időket élünk, azt nyugodtan lehet mondani, tehát ha csak a részvénypiaci mozgásokat, a kötvénypiaci mozgásokat nézzük, akkor sejthetjük azt, hogy itt óriási változások történtek azzal kapcsolatban, hogy a befektetők, akik leggyorsabban reagálnak a gazdasági fejleményekre, azok milyen percepcióval élik meg azt a mostani hírt, cunamit, ami tulajdonképpen itt előttünk van, és ebből nekik az rajzolódik ki, az Egyesült Államok a saját gazdasági struktúrális problémáinak a leküzdéséhez fölvázolt egy tervet, amelyik tervnek fontos elemét jelentik a vámok, és ezen vámoknak, az óriási vámoknak a kivetésével próbálja meg elérni több célját, amiről talán majd még beszélünk, és a befektetők számára ez nem egy hiteles terv. Azt gondolja a befektetők többsége, hogy ez egy óriási gazdaságpolitikai hiba, ami a világ legnagyobb politikai, katonai, gazdasági hatalmától egészen szokatlan. Mert az, hogy vannak nüansznyi különbségek, véleménykülönbségek, értékalapú eltérések a megközelítésekben, az egészen más minőségű véleménykülönbség, mint amikor egyszerűen nem áll össze a befektetők fejébe az a kép, hogy pontosan mit akar az Egyesült Államok, ezek a célok és azok az eszközök, amikkel ezt el akar érni, ezek hogyan függnek össze, és ezek hogyan vezetnek végül el ahhoz a célhoz, amit az Egyesült Államok szeretne. És ez felerősítette azt az egyébként is elinduló mozgást, hogy az Egyesült Államokból kiáramlik a tőke, jön például Európába és Kínába, és ezt nem is sikerült megfordítani se verbális jelzésekkel, sem más lépésekkel, és ez összességében szinte pánikszerű hangulatot váltott ki, és amikor kiderült, hogy ezek a vámok, ezek jóval nagyobb léptékűek annál, mint amit mindenki számított, akkor pedig még föl is erősödött ez a folyamat, és ennek az lett a vége, hogy szép lassan a befektetők fejében elkezdett fölépülni egy olyan kép, amiben nem Amerika a világ legbiztonságosabb befektetői terepe, ami egy óriási változás lenne a világ tőkepiacain és általában a világgazdaság rendjében, és hát alapvetően ez okozta azt a fajta felfordulást, amit látunk.
Hogy tudnak 24 óra alatt vagy 36 óra alatt a befektetők döntést hozni, átlátni a helyzetet, illetve hát ugye, amikor bejelentette, hogy 90 napra felfüggeszti, akkor pedig a tőzsdéken indultak felfelé, az is egy másfél óra után, úgy gondoltam mindenki, hogy akkor az úgy rendben van, nyeste orsolya.
Igazából nem 24 vagy 48 órájuk volt erre a befektetőknek, tehát lényegében tavaly november óta, amióta ugye Trump megnyerte az elnök választást, tudható volt, hogy valami történni fog, és ugye az eltelt hónapok során egyre inkább kiderült, hogy mi is ez a nagy terv, és mi van Trump fejében. Ugye itt István említette az amerikai gazdaságnak a strukturális problémáit. Itt ugye alapvetően az egyensúlyhiányokról van szó, és ugye a befektetők ennek pontosan a tudatában voltak eddig is, tehát egyrészt az, hogy mennyi a külkereskedelmi mérleg deficitje az USA-ban, illetve egyáltalán az, hogy melyik országokkal szemben áll fenn a legnagyobb mértékű külkereskedelmi hiány, és ugye azt is tudták, hogy Trump úgy gondolja, hogy ezt a vámok kivetésével lehet kezelni. Ugye Trump meglehetősen sarkosan fogalmaz, ugye azt mondja, hogy az egyes országok az USA-val szemben fennálló külkereskedelmi többletükön keresztül zsákmányolják ki az Amerikai Egyesült Államokat, és hogy ennek véget kell vetni. Tehát ez azért ott lógott a levegőben, hogy vámok azok lesznek, ezt tudták a befektetők. Ugye az is látszott, hogy többféle célja van Trumpnak a vámok kivetésével, tehát egyrészt ugye nyilván szeretné ezt a hiányt csökkenteni, szeretne költségvetési bevételekhez is jutni a vámoknak köszönhetően, és hát az is kiderült közben, hogy az ő sajátos stílusából fakadóan tárgyalási alapként is kezeli ezeket a vámokat. Tehát úgy gondolta, hogy akkor majd az egyes országok oda fognak elé járulni, és akkor ő kétoldalú megállapodásokat köthet velük, amiben nyilván benne van ezeknek a vámterheknek a lehetséges enyhítése is. Tehát egy elképesztően kiszámíthatatlan jövőt vitt bele ezzel a rendszerbe, amit a befektetők szépen folyamatosan árasztak be, és utána, amikor kiderült, hogy akkor 90 napra felfüggeszti a vámokat, akkor...
De akkor mi változott meg? Hát bejelentett, hogy 90 napra felfüggesztem a jövőt, azt ugyanúgy kellene, hogy lássák, mert ez egy felfüggesztés. Akkor miért lett hirtelen ezáltal pozitív a hangulat?
Szerintem az, hogy felfüggesztette, egyrészt ugye nyerte 90 napi gondolkodási időt, maga Trump is. Ugye itt Trump gondolkodásából kifolyólag valószínűleg van egy olyan várakozás, hogy 90 nap után sem lesznek ilyen extrém mértékű vámtételek bevezetve. Másrészt pedig szerintem ez azt is üzente, hogy bár ugye korábban azt kommunikálta Trump, hogy ő nem érdekli, hogy mekkorát zuhannak a tőzsdeindexek, nem érdekli, hogy milyen vérfürdő van az amerikai tőzsdéken, ez szerint átmeneti jelenség, és nem fogja a vámokat felfüggeszteni. Úgy tűnik, hogy hétfőn meg kedden mégis történt valami az amerikai tőzsdén, illetve az amerikai pénz- és tőkepiacokon, amit őt átgondolásra vagy meggondolásra, véleményének megváltoztatására késztette. Ez pedig az volt, hogy a kötvénypiacon, az amerikai állampapírpiacon is elképesztő dolgok kezdtek el kibontakozni, és úgy tűnik, hogy az amerikai döntéshozók fejébe eljutott annak a lehetősége, annak a kockázata, hogy mi történik akkor, hogyha az USA nem tudja megújítani a most lejáró, viszonylag rövid időn belül lejáró államadósságát.
Madár István?
Ja, hogy merült fel a kérdés, hogy hogyan tudnak ilyen gyorsan árazni, és hogyan tudnak ilyen gyorsan dönteni, és
kiárazni.
A válasz az, hogy sehogy. Tehát, hogy pont az a lényege, hogy ilyen óriási ingadozások pont arról a bizonytalanságról árulkodnak, hogy a befektetők, akik áraznak, akiknek az interakcióiból kialakul a piaci ár, azok nem tudják ezt árazni. Ugye az a helyzet, hogy euforikus pillanatok és pánikszerű jelenségek váltogatják egymást, pont azért, mert senki nem tudja megmondani, mennyit ér egy tőzsdei cég, amikor nem tudja azt, hogy milyen kereskedelmi korlátokba, akadályokba ütközik. Nem tudja, hogy milyen feltételek mellett tud az Egyesült Államokba értékesíteni, de az Egyesült Államokbeli cég sem tudja azt, hogy milyen ellenvámok lesznek kivetve, amiknek hatására mondjuk egyes cégek előtt bezárul mondjuk az európai piac. És folyamatosan, ugye azt szoktuk mondani, hogy persze van egy befektetői hangulat, de hát biztos minden cégnek van egy fundamentum, hogy mennyit ér. Igen, de az a fundamentum az az alapvető gazdasági képen alapul. Azon, hogy annak a cégnek van-e növekedési jövője, eléri a piacait, megmaradnak-e a gazdasági kapcsolatai, és az, amit jelen pillanatban az Egyesült Államok gazdaságpolitikájában látunk, az ezt alapjaiban kérdőjelezi meg, hogy ezzel mi lesz. És innentől kezdve a bizonytalanság óriási, az árazási magatartás az teljesen hektikus, és egyszerűen a befektetők olyan kockázatokat érzékelnek, amik mellett egyik pillanatban nagyon optimisták, a másikban pedig nagyon pessimisták. Ugye ebbe a lecsóba csapott bele aztán Donald Trump, amikor valóban azt mondta, hogy akkor 90 napig mégsem vezetem be, és ahogy Orsi is mondta, valóban ez azt jelenti, hogy a befektetők számára egy jelzés, hogy valamit mégiscsak úgy gondol az amerikai kormányzat, hogy mégsem sikerült jól megcsinálni. Ugye ez még nem tudjuk, hogy mit jelent, hogy csak reménykednek benne, hogy a piacok megnyugszanak, elfogadják egy kicsit hosszabb idő után az amerikai törekvéseket, és ugyanígy be lesz vezetve 90 nap után, vagy azt jelenti, hogy újra kell gondolniuk az egész stratégiát, ez óriási változást jelentene, hiszen bár az elején találgatta mindenki, hogy ez Donald Trump fejében valami őrület, vagy van-e benne valami rendszer, végül azt hiszem mindenki arra jutott, hogy van benne rendszer, csak egyszerűen az a rendszer, ami van benne, hogy az Egyesült Államok nem jó helyen van a világhatalmi rendszerben, és az ő helyzete, pozíciója egy ilyen lesajnált, kihasznált pozíció, ez hát valószínűleg nagyon kevés gazdasági szakértő percepciójával egy találkozik, amikor erről beszél Donald Trump, meg hogy túl erős a dollár, az még talán igaz is, de hogy ez meg hogy nemzeti tragédia a túlságosan magas export, ez sem igaz, ugye? Tehát, hogy, vagy bocsánat, a túlságosan magas import, tehát, hogy túl keveset exportálnak az importhoz képest, ez egyáltalán nem mutatkozik meg. Az Egyesült Államok egyébként pont azt mutatja ezzel meg, hogy mennyire hitelképes, hiszen ugye többet tud fogyasztani, mint amennyit termel. Ráadásul megjegyzem, a nemzeti jövedelme viszont ennél magasabb, mert a külföldről származó jövedelme pont abból a globalizációból származik, amit most úgy károsztat, amiatt igazából pont ez a nemzeti jövedelem, a GNI, az szép magas, és ezért valójában nem költ többet, mint amennyi jövedelmet realizál. Tehát, hogy egyáltalán nincs meg a befektetők fejében az a kép az Egyesült Államoktól, hogy az Egyesült Államok valami óriási, tragikus, fundamentális, strukturális bajban van, amit csak úgy lehet kezelni, hogy újra gondoljuk és újra szerkesztjük a világgazdaságnak a munka megosztását, és ezt a szabadon versengő piacok és korlátozások, viszonylagosan korlátozások nélküli áruforgalmat, ezt valami gyökerestől kéne kitépni a világból. Ezt egyszerűen nem fogadják el egyelőre a befektetők.
Ugye a kormányzati szereplők úgy magyarázták a 90 napos felfüggesztést, hogy ez valamifajta terv, valamifajta mesterterv része, és mondjuk azt valószínűleg Donald Trumpról nem lehet mondani, hogy nem ismeri a piacokat, hiszen az elmúlt évtizedekben ingatlanban, piacokban otthon volt. Mi lehet akkor a terve? Lehet ez egy nagyobb terv része, akár tárgyalásban, akár egy következő lépés előkészítése? Nyeste Orsolya?
Szerintem kivárás van most alapvetően emögött, a felfüggesztés mögött. Ahogy István is mondta, ezekből az elképesztő piaci reakciókból az amerikai döntéshozók arra következtethettek, hogy ennek a tervnek, ezeknek a bizonyos elemei nem egészen koherensek egymással, és elképzelhető, de tényleg csak találgatunk, mert nem tudjuk, hogy mi van a fejükben, hogy arra jutottak, hogy át kellene gondolni, hogy ezt a nagy tervet, ezt milyen költségek árán, milyen költségekkel valósítjuk meg, vagy mit fizetünk ezért. Mert ugye azért látni, hogy még akkor, amikor szó sem volt ilyen extrém mértékű vámokról, csak egyáltalán arról, hogy Trump vámolni szeretné az Amerika legfontosabb külkereskedelmi partnereit, hogy nagyon sok olyan elemzés jött, hogy igazából az USA magát üti pofon ezekkel a tervekkel, hiszen a vámokkal azonnal megnöveli az inflációt, ezzel ugye korlátozza a jegybanknak a kamatcsökkentési lehetőségeit. Ugye a vámok közgazdaságilag önmagukban a deviza erősödését, a dollár erősödését hozzák, ezt egyébként láttuk is Trump hatalomra kerülése után, hogy valóban erősödött a dollár, holott igazából, ha külkereskedelmi egyenleget akarok javítani, ahhoz pont a gyengébb dollár kellene. A másik dolog pedig, hogy a növekedés, hogy egyáltalában véve ez a hektikus, kiszámíthatatlan döntéshozatal, ez ugye rendkívüli mértékben rombolja az üzleti szereplőknek a bizalmát, és a bizalomnak a csökkenése, a romlása, a leépülése, ugye az egész amerikai vállalati szektort, vagy magánszektort arra késztetheti, hogy oké, akkor el vagyok, mint a befőtt, nem csinálok semmit, megnézem, hogy mi lesz ennek a vége, tehát ez még közvetetten is rombolja a növekedési kilátásokat. Tehát lehet, hogy van mögött egy ilyen dolog, hogy túl nagy árat kellene fizetni, nem csak a kereskedelmi partnereknek, a legfőbb partnereknek, mint Kína, vagy az Európai Unió a világrend átalakításáért cserébe, hanem lehet, hogy a nap végén maga az USA sem fog jól kijönni a dologból. És ezt ugye nem csak a tőzsdéknek az alakulása, a tőzsdei árfolyamok óriási volatilitása és a részvénypiaci vérfürdő mutatta, hanem ugye az amerikai állampapírpiacon lezajló folyamatok is, tehát a hosszú kötvények hozamainak a jelentős emelkedése, ami egészen elképesztő jelentőség volt, mert ugye az amerikai kötvény, az amerikai államkötvény, az a kockázatmentes befektetési eszköz. Tehát bármi történt eddig, volt Covid-válság, inflációs válság, háború, stb. A befektetők a biztonságosnak tartott dollár kötvényekbe vitték a pénzüket. Most viszont annak ellenére, hogy tényleg óriási kockázatok kerültek a rendszerbe, ebből a dollár kötvényekből a tőke elkezdett kiáramlani, és akkor így felmerült a lehetőség, hogy lehetséges, hogy az amerikai kötvények elvesztik a kockázatmentes státuszukat. Ez megint mindenképpen egy olyan fundamentális változás jelentene, amit egyelőre nehéz értelmezni nagyon sok gazdasági szereplőnek, és ráadásul van egy olyan közvetlen hatása is, hogy ugye az elején beszéltem a strukturális problémákról, ugye nem a nagy külkereskedelmi deficittel van igazán a baj, hanem a hatalmas amerikai államadóssággal, ami ugye meghaladja a GDP-nek a 100%-át, ráadásul ennek az államadósságnak egy viszonylag nagy része egy éven belül lejár, körülbelül a harmada, ha jól emlékszem, ezt ugye meg kell újítani, tehát nem mindegy, hogy milyen áron tudja ezt az amerikai kormányzat újra finanszírozni.
Viszont voltak optimista nyilatkozatok is, még a 90 napos felfüggesztés előtt interjút adott a Bloombergnek a leggazdagabb magyarnak számító Péterfi Tamás, a 45 milliárd dolláros vagyonnal bíró üzletember azt mondta, hogy a mostani vámháború sosem látott lehetőségeket jelent, alapvetően mindent venni kell.
Ez egy optimista nyilatkozat, amelyik arra alapoz, hogy óriási testek a nagy piaci riadalomban a részvényárfolyamok, és hogyha hiszünk abba, hogy ezeknek a fundamentális értéke nem sérül ebben az egész történetben, akkor ez vissza fog emelkedni. Szerintem ezt nagyjából mindenki hiszi, de pont ez mutatja, hogy mivel mindenki nagyjából ezt hiszi és ezt gondolja, és pont ezért tud hirtelen nagyot pattanni minden, amikor ilyen meghátrálás jeleit látják az amerikai kormányzaton, pont azért gondolja azt mindenki, hogy a fundamentum nem sérül, mert hogy az gondolják, hogy ez a terv, ez valahogy azért vagy kisiklik, vagy szelidül, vagy nagyon sokat alakul, és ezáltal senki nem a maga ellensége, és senki nem akar egy globális válságot, és ezért igazából lehet abban bízni, hogy előbb-utóbb ezeknek a részvényeknek az értéke, a vállalati érték az a korábbi szintekre megy vissza, hogyha ehhez hozzáigazodik újra a piaci bizalom és a piaci optimizmus, akkor ezeknek a részvényeknek az árfolyama visszatérhet arra a szintre, ahol volt.
És mi lehet akkor a terv, Donald Trump terve?
Alapvetően a terv az arról szól, hogy mivel az Egyesült Államok egy igazságtalan munkamegosztásba merevedett bele a globalizációban, ahol elvesztette az ipari kapacitásait, és túlságosan túlértékelt dollárral és erélytelen kereskedelem politikával hagyta, hogy kihasználják a gonosz kereskedelmi partnereik. Ezért most a feladat az, hogy el kell gyengíteni a dollárt, és ezzel párhuzamosan pedig, ha recesszióba is kerül rövid távon, akkor is vissza kell csalogatni az ipari kapacitásokat az Egyesült Államokba, és ebből kialakul egy olyan új gazdasági rend, ami már jobban megfelel a republikánusok értékkészletének. Ugye ebben a tervben vannak nagyon komoly megfontolást érdemlő megállapítások, például az egészen biztos, hogy egészen más egy olyan világ, ahol Kína egy ilyen feltörekvő világgazdasági léptékkel mérve még kicsi gazdaság, és oda visszük mondjuk az iPhone gyártani, és egészen más egy olyan gazdaság, amelyiknek mérete gyakorlatilag az Egyesült Államokkal már összemérhető. Nagyon sok tudás pont az ipar kiszervezése miatt ott koncentrálódik és ott halmozódik föl az információtechnológiában, az elektromos autógyártásban, és még lehetne sorolni, és ezzel párhuzamosan akár nemzetbiztonsági kockázatokat is jelenthet az, hogy egy ilyen világhatalmi pozícióra törő Kína mondjuk milyen módon lesz erőfölényben az Egyesült Államokkal szemben, vagy az Egyesült Államok milyen módon válik kiszolgáltatottá egy a kínai gazdaságban meglévő tudásnak és terméknek. Ugye, tehát hogy ezen valamit biztos érdemes módosítani, az valószínű. Az, hogy ezért az egész világkereskedelmet ilyen mértékben kellene fölborítani, ahogy ez a vám döntésekből és az egész vízióból kirajzolódik, azt viszont egyelőre nem látszik. Ez nagyjából a terv, és ugye úgy ismerült föl a kérdés az előbb, hogy nem látták, hogy mit fog reagálni rá a piac. Ugye erre az a válasz, hogy biztos nem látták ennyire pontosan. Tehát azt ugyan ki lehetett belőlük csikarni a döntéshozókból, hogy itt talán lesz recesszió az Egyesült Államokban, bár az már egy kicsit a piac fölvonta a szemöldökét, hogy akkor ez tényleg racionális ez a terv. De például az egészen jól érzékelt, hogy ez a típusú, ez a mértékű árfolyamesés a részvénypiacokon az már zavarta őket. Ugye ez visszahat a tőzsdéken keresztül egyébként a reálgazdaságra, hiszen ugye a lakosságnak, amelyik extrém mértékben van jelen, történelmileg jelenleg a részvénypiacokon, ezeknek a megtakarítási értékének a zuhanása, ez visszahat a fogyasztásra, és a fogyasztáson keresztül visszahat a gazdasági teljesítmény, hogy ez a vagyonhatás, ez fájdalmas tud lenni az Egyesült Államokban. Ugye, tehát ott már biztosan van egy nagy meglepetés, és a legkellemetlenebb meglepetés azt gondoljuk, hogy az volt, és erről a portfólió is írt szerencsére nagyon korán, de a nemzetközi sajtó is utána, tegnap késő délutántól gyakorlatilag teljesen ezzel foglalkozott, hogy ahelyett, hogy a állampapír hozamok azok elkezdtek volna lefele szakadni, miközben ugye elvileg még nincs inflációs veszély, recessziós veszély van, tehát minden arra utalna, hogy egy alacsonyabb kamatszint lenne indokolt egy ilyen gazdaságban, ehhez képest elkezdtek emelkedni a hozamszintek, és ezen belül is úgy tűnt, hogy ennek a hozamnak a kockázati prémium része kezd el emelkedni, vagyis egyre kockázatosabb országnak látják az Egyesült Államokat, ami egyrészt nagyon fájdalmas úgy önmagában is, ráadásul teljesen ketté vágja azt az elképzelést, hogy majd az egész nagy átalakításnak az egyik látványos hozománya lesz, hogy a 0%-on ketyegő amerikai államadósságot jóval a jelenlegi piaci szintekhez képest jóval alacsonyabb kamaton sikerül megújítani, nagyot könnyítve ezzel az egyébként elég borús államadósság kilátásokon. És ehhez képest azt látjuk, hogy ez a hozam ez valóban elkezdett esni, hogyha csak a 10 éves hozamot mondjuk, akkor az ilyen 4,3%-ról lejött 3,9-ig, majd azt láttuk, hogy tegnap őrült emelkedés után fölment 4,4-ig, tehát magasabban volt már, mint ahol elindult, és az látszott, hogy ráadásul mondom a komponenseit szétszedve, ez egy kifejezetten rossz fundamentális képet mutatott az Egyesült Államokról. Azt gondolom, hogy ha volt közvetlen kiváltó oka annak, hogy miért kellett visszavonni ezeket a vámokat, akkor az a kötvénypiaci őrület volt.
Már eddig is sokan temették a globalizációt, most úgy tűnik, hogy valóban véget ért az eddig ismert világ. Mit lehet mondani? Nyeste Orsolya?
Hát nagyon-nagyon nehéz erre határozottan válaszolni. Én nem jelenteném ki egyértelműen, hogy igen. Azért Ugye látjuk, hogyha visszatekintünk, hogy tényleg már a COVID megtörte valamilyen szinten azt a globalizációt, ami a COVID-válság előtt volt. Tehát ugye ez a járvány, illetve a járvánnyal kapcsolatos lezárások nyilvánvalóvá tették, hogy itt a globális ellátási láncok kapcsán elég kifeszítetten működik a világgazdaság, és ugye a globális ellátási láncoknak a sérülése akkor nagyon sok problémát okozott, ami ugye aztán egy kínálati oldali globális inflációban kulminált. Ezt ugye nagyjából sikerült megfékezni, az ellátási láncok is helyreálltak valamilyen szinten, de ugye a válság előtti szinthez képest azért valószínűleg most már jóval több magánszférában dolgozó cég, operáló cég gondolkodott el azon az elmúlt 5 évben, hogy valóban ezt a just-in-time rendszert ennyire ki kell lefeszíteni, és ennyire függővé kell tenni a tevékenységünket az ellátási láncoktól. Tehát azért már megindult szerintem egyfajta visszarendeződés nagyon sok helyen a termelés hazavitelét illetően, vagy legalábbis történtek erre kísérletek, de maga szerintem ez a globális szabadkereskedelmi rend, annak ellenére, hogy vannak azért vámok, talán kevésbé feszítettek az ellátási láncok, szerintem ez nem sérül, tehát ez a közgazdasági paradigma továbbra is igaz, hogy a szabadkereskedelem nagyobb hozzáadott értéket tud teremteni, mint hogyha az egyes országok bezárkóznának, blokkosodnának, és ugye egyfajta autark módon ők próbálnának mindent előállítani.
Igen, de a COVID alatt is arról volt szó, hogy a globális ellátási láncok jelen formában működésképtelenek, vagy legalábbis látjuk, hogy akadhatnak olyan időszakok, amikor nem működnek, és hogy akkor meg fog ez változni, sokkal több dolgot viszünk haza, akár Európába, akár Amerikába, és ez változni fog. Ehhez képest, mintha ugyanúgy visszaállt volna minden, mint a COVID előtt, és nem látunk jelentős változásokat az ellátási láncban.
Nem voltak olyan, tehát ezt akartam pontosan mondani, hogy nyilván voltak, akik egyéni szinten törekedtek arra, hogy ezt a típusú kitettségüket csökkentsék, de ugyanakkor ez magának, a globális világnak a rendjét nem változtatta meg, miszerint a szabadkereskedelem az alapvetően továbbra is meglehetősen jól tud működni. Annak ellenére, hogy ugye azért vannak vámok, vannak korlátozások, de ugye itt te céloztál István arra, hogy mondjuk a fegyverkezéssel vagy hadiparral kapcsolatos termékeket nem biztos, hogy az amerikaiaknak jó Kínában termelni. Tehát vannak ilyen speciális esetek, amikor tényleg indokolt lehet a termelésnek a hazavitele, de szerintem az, hogy ez a globális kereskedelmi rend sérült volna, ez olyan szinten, hogy teljesen megváltozik a világ, ez azért nem igaz továbbra sem, és ugye azért ennek a Trump-féle mestertervnek az ellentmondásai, hogy ugye sok esetben pár nap alatt kiderült, hogy az ennyire drasztikus vámok a szándékoltal végül ellentétes hatást értek el a pénz- és tőkepiacokon. Leginkább ugye itt a kamatszintek, a hosszú hozamszintek alakulására gondolva. Ez azért jelzi szerintem, hogy egy ilyen rendszert megváltoztatni egyik napról a másikra nem feltétlenül lehet, és nem is biztos, hogy célszerű. Nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz, ugye nem látjuk a jövőt. Szerintem most nagyon-nagyon sok minden el fog dőlni tényleg az elkövetkező hónapokban, az elkövetkező egy évben, hogy egyáltalán a 90 nap után mi fog történni, ha fennmaradnak ezek a vámtételek, illetve Amerika továbbra is a mestertervet meg szeretné valósítani, és sokkal inkább magát egy blokkosodottabb rendszerben képzeli el. Erre ugye a világnak a többi része hogy fog reagálni, de szerintem elképzelhető egy olyan forgatókönyv is, hogy ha Amerika bezárkózik, akkor a világ többi része egymással próbálja szorosabbra fűzni gazdasági és mindenféle egyéb kapcsolatait, új partnereket próbálnak megkeresni, tehát nem biztos, hogy ezt a szabaskeresztényeket kereskedelmi rendszert, most aztán a közgazdaságtan ki fogja dobni a köztudatból.
Madár István, mit gondol?
Én is azt gondolom, hogy a globalizáció ilyen mértékű teljes szétszerelése, amire így ilyen koncept formában, de egyben élesen kísérletezve is most példát látunk, ez nem egyezik a józan észre. Tehát, hogy a globalizáció számtalan társadalmi előnyt hozott a világra, ugye Orsit már mondta, hogy ezek a általában is igaz az formálóikai alapján is, hogyha a világ összes kapacitását összegyűjtjük, és megnézzük, hogy hogyan tud ez a legtöbb terméket, szolgáltatást, jólétet biztosítani, akkor az a válasz, hogy az, hogy ezek az országok valamennyire specializálódnak, együttműködnek, cserekereskedelem formájában egymás igényeit is hajlandó biztosítani, és ebből kialakul egy szoros kereskedelmi együttműködés, amit nevezzünk globalizációnak. És ez ráadásul nem csak gazdasági, hanem politikai, geopolitikai előnyökkel is jár. Azok az országok, amelyek egymással látványosan együttműködnek, sokkal kevésbé hajlamosak például egymással háborúskodni. Tehát ez az egymásnak való kitettség, és közben egy pozitív összegű együttműködési játék, az mindenki számára kedvező. Ugyanakkor az kétségtelen, hogy nem mindegy, hogy ez az egzotikus fűszerek szintjén zajlik, a GDP 1-2%-án keresztül zajlik, ahol nagyon extrém tudásbeli vagy munkaerőköltség különbségek okoznak csak valamiféle kereskedelmet, vagy egy nagyon-nagyon-nagyon a világgazdaság szövetébe beépülő látványos globalizáció zajlik, mert ebben az esetben egyre több és több hiba merül föl ebben, hiszen ennek nincsen egy felső koordinációs mechanizmus, nincs egy világkormány, amelyik rendezni ezeket a problémákat. És ezt láthattuk a COVID idején, és ha a COVID idején történt volna az, hogy mindenki hirtelen nagyon kiábrándul ebből a globalizációból, és mindenki elkezdi inkább a bezárkózást, az jobban érthető lett volna egyébként, mint most. De akkor a globalizációnak ez az újragondolása elhozta ezeket a szép angol szavakat, hogy nearshoring, meg friendshoring, tehát hogy olyan biztonságosabb területekre telepítsük vissza a termelési kapacitások, az ellátási láncok fontos elemeit, amelyek kisebb kockázatúak, mint mondjuk a több ezer kilométerre egészen más társadalmi felépítésű gazdaságokba helyeztük volna őket. Ez egy jó példája volt annak, hogy hogyan lehet okosabban globalizálódni. És biztos, hogy ilyen típusú finomhangolásokra továbbra is van szükség, továbbra is látszik az, hogy nem törvényszerű és nem természetes az, hogy az országok egymásnak nagyon végletesen legyenek kiszolgáltatva, de ugyanakkor, főleg úgy, hogy közben ez az egypólusú világrend elkezdett szétesni és blokkosodni, itt még inkább előkerülnek azok az igények, ahol valamiféle önellátásszerű állapotok azért részterületeken kialakulnak, de ezt mindenképpen egy ilyen okos globalizáció újrahangolásnak tekinteném én, mintsem egyfajta ennyire drasztikus, radikális szétszerelésnek.
Viszont ugye, említettük már Kínát, Kína esetében tovább emelte a tétet Donald Trump, immár 125%-os van érvényben, ott nem Kínára nem érvényes ez a 90 napos átmeneti időszak. Mire lehet számítani? Ugye előtte pedig Kína emelte 104%-ra?
Igen, nagyjából ilyen szintű vámtételek állnak, vámtételekkel vagy vámtarifákkal áll egymással szemben a két ország. Hát nem tudom, hogy mire lehet számítani, mert szerintem ilyen szintű vámokat már mondhatom, hogy akkor a két ország embargót tart fenn egymással szemben. Tehát biztos, hogy a két országnak a kereskedelmi kapcsolatai egymással most érdemben fognak sérülni. Úgyhogy várjuk, hogy ez mit jelent akár az amerikai külkereskedelem mérlegre nézve, akár azon belül a kínai import mértékére nézve, arra nézve, hogy akkor az USA hogy fogja megoldani a vagy hiányzó, vagy jóval drágábbá váló kínai áruknak a problémáját. Ez az ő növekedésében és az infláció hogy fog lecsapódni, vannak-e olyan jelentősebb amerikai vállalatok, amelyeknek esetleg Kína mondjuk alkatrész szinten beszállítójának számít, fontos beszállítójának számít ezekkel a vállalatokkal, mi lesz, tudják-e ezt pótolni. Tehát ez egyik napról a másikra szerintem nem fog megoldódni.
És milyen reakcióra számít az amerikai piacon? Akár a tőzsdén, ahol ugye nem látjuk most ennek nyomát, akár az amerikai vállalatok szintjén?
Nem biztos, hogy ennek most feltétlenül olyan közvetlen hatása most már lesz a tőzsdére, tehát konkrétan a kínai vámoknak a fennmaradása miatt fognak bármit reagálni a tőzsdék. Szerintem a tőzsdék arra fognak reagálni, hogyha esetleg ennek lesz egy olyan hatása, hogy az amerikai növekedési kilátások emiatt érdemben romlannak, mert mondjuk az amerikai magánszektor a kínai termékek hiányához vagy drágábbá válásához nem tud alkalmazkodni, vagy emiatt az infláció megemelkedik, emiatt esetleg a Fed nem tudja folytatni a monetáris enyhítési ciklusát, akkor már ugye lehet nézni megint a fundamentumokat a cégnél, hogy egy magasabb kamatkörnyezetben hogyan tudnak majd operálni. Tehát szerintem alapvetően ez határozza meg majd a dolgokat, illetve hát a világ többi részére nézve pedig érdekes lesz, hogy akkor Kína hová szeretné eladni azokat a termékeit, amelyeket nem tud bejuttatni az Amerikai Egyesült Államokba, és akkor itt ugye felmerül a lehetőség, hogy mi van akkor, hogyan fog Európa reagálni, ha esetleg Kína ezeket a termékeket az Európai Unióban szeretné sokkal nagyobb mértékben teríteni. Szerintem ez mindenképpen nagyon-nagyon érdekes történet, mert ugye a két blokk közül, vagy a két blokkot nézzük, akár Kínát, akár az Európai Uniót, ugye mindkét gazdaságjövezet alapvetően exportálni szeretne, és ez most éppen elég sok problémát is okoz.
Madár István?
Tulajdonképpen valószínű, hogy az egész amerikai tervet és az egész amerikai elképzelést, amit most látunk, és annak a cikk-cakjait, azt Kína felől a legkönnyebb fölfejteni. Az Egyesült Államok egész egyszerűnek legfőbb ellensége jelenleg Kína. Azzal a globális hatalommal és erővel, amivel gyakorlatilag beérte az Egyesült Államokat nagyon sok területen, és az Egyesült Államok elsődleges célja az, hogy ezt a kínai gazdasági erőt megroppantsa. Ugye ennek egyik ilyen mellékzöngéje tulajdonképpen az orosz-ukrán háborúban elfoglalt amerikai álláspont, amiben úgy tűnik, hogy az első számú szempont az, hogy az Oroszországot az óriási nyersanyag kincsével ne lökje oda ebben a játékban Kínához, de ennek a mellékzöngéje Európának a fájdalmas átlépése vagy lesöprése is, ami nem biztos egyébként racionális, inkább érzelmi alapú, de magát Kínát ugye meg kell próbálni valahogy legyűrni, vagy legalábbis egy ilyen gazdasági értelemben egy kevésbé domináns szereplővé varázsolni. Ugye Kínának szintén nagyon sok, sőt, ha szerintem több strukturális problémája van, mint az Egyesült Államoknak. Ugye van egyrészt egy nagyon erősen túlberuházásorientált gazdaság, és egy nagyon erősen exportorientált gazdaság. Ha ez az egész globalizációs trend ez megtörik, akkor ennek az első számú vesztese az Kína. Azzal, hogy ugye ők azok, akiket régebben nem használtuk ezt a kifejezést, de most nagyon divatossá vált, hogy túltermel. Tehát, hogy a saját ellátási szintjéhez képest jelentős mennyiségű exportot nyom ki a világba, és ahogy Orsi is mondta, nyilván egy ilyen világkereskedelem összezsugorodás mellett Kína problémái tovább tudnak növekedni. Úgyhogy ez egy nagyon komoly kérdés, hogy ebben merre megyünk tovább, és ebben Kína hogy jár. Egyelőre Kína, ugye hát ez a chicken game játékon keresztül egyelőre emelgeti oda-vissza a vámokat, egyelőre erősnek mutatkozik, nem tudom, hogy meddig tudja ezt csinálni, és hogy van-e arra terve, bizonyára van, mert azért ott elég hosszú távon gondolkodnak a vezetők, hogy mi fog történni akkor, hogyha mondjuk kiszorul Kína az Egyesült Államok piacáról úgy általánosságban. Ugye ez nagy kérdés, hogy ez, hogy mit reagál mondjuk Európa, amelyik a logikus másik felvevő piac, és ők is elkezdték egyébként ugye még tavaly a védővámokat bevezetni Kínával szemben, ott, ahol nyilvánvaló versenyhátránya volt. Tehát, hogy itt van egy ilyen típusú újra rendeződés a világkereskedelmen keresztül tulajdonképpen ennek a geopolitikai játszmának, aminek én nem vagyok a szakértője, tehát nem is akarok úgy csinálni, mint ez nagyon értenék, de az jól lekövethető, hogy igazából, ha az Egyesült Államoknak ezt a helyzetértékeléséből lehántjuk ezt, amit kevésbé értünk, hogy miért lenne logikus, akkor egy része érthetővé válik azzal, hogy Kínával folytat egy nem is annyira kereskedelmi háborút, mint inkább a globális hegemóniáért folytatott gazdasági háborút.
Nyeste Orsolya, mit érezhetünk mi mindebből itt Európában és Magyarországon, akár az amerikai-kínai kereskedelmi kapcsolatok változásából, illetve hát abból, hogy a 90 nap az nem az összes vámra vonatkozik, csak az extrém magas vámokra. Vagyis a 10% az megmaradt.
10% az megmaradt, igen, ez ugye mi az Európai Uniónak a tagjai vagyunk, tehát ma aztán ugye a kormányinfón teljesen világossá vált, hogy ez azt jelenti, hogy ránk azok a vámtételek vonatkoznak, amik az övezetre vonatkoznak, nincs lehetőség arra, hogy mi külön tárgyaljunk az Egyesült Államokkal. Szerintem nem is volt senki részéről ilyen várakozás, vagy legalábbis komolyan vehető várakozás. Kisgazdaság vagyunk, nyitott gazdaság vagyunk, ugye az export aránya a GDP-ben az 80-90%. Tehát ezek azt mondják, hogy ezek, amik most zajlanak globálisan, a turbulenciák, az átalakulások, azt, hogy nem tudjuk még pontosan, hogy ez mire fog kifutni, ezek azért nagyon nagy mértékben meghatározzák a magyar gazdaságnak a kilátásait, a jövőjét, a növekedési lehetőségeit, tehát tényleg nagyon-nagyon fontos dolgokról van szó. Egyelőre szerintem Magyarország kapcsán most így egyfajta kiváró hangulat van. Ugye mindenki próbálja kitalálni, hogy ez hogyan hathat a magyar makromutatókra ez a történet. Ugye amit említettem, hogy aktív részesei vagyunk a globális kereskedelmi láncoknak, ez azért egyértelműen jelzi, hogy nem fogjuk tudni megúszni a negatív hatásokat. Ugye kedvezőtlen, hogy bár itt ugye ez a kölcsönös vámrendszer, ez felfüggesztésre került 90 napra, de ugye a szektorális vámok azok maradtak, és ugye az autógyártást, az autóalkatrészt gyártást érintő 25%-os vám, az sajnos negatívan érinti, hát nem csak Magyarországot, hanem szomszédaink közül Szlovákiát is és Csehországot is, hiszen a magyar iparban, a magyar GDP-nek elég nagy szerepe van a járműgyártásnak, illetve a járműexportnak. Ugye az egyetlen pozitívumnak gondolhatnánk, hogy igazából, ha a közvetlen hatásokat nézzük, akkor ugye az Amerikába irányuló export Magyarország részéről az nem olyan óriási, tehát nem Amerika a legnagyobb kereskedelmi partnerünk, nekünk ugye a legfontosabb exportpartnerünk az Európai Unió, a magyar export 70-80% az EU-ba megy, azon belül 25% Németországba, tehát lesz hatása a amerikai importot érintő, vagy exportunkat érintő korlátozásunknak is, de erre ugye mi úgy számolgattunk az ERSZT-ben, hogy ez egy olyan 0,2-0,3 ponttal húzhatja vissza a magyar GDP-t. Tehát ez talán nem olyan óriási nagymértékű hatás. Viszont ugye a közvetett hatások, hogy ez hogyan foghatni a legfőbb exportpartnereinkre, az uniós országokra, és azon belül is leginkább Németországra, ugye Németország milyen kiutat, milyen megoldási lehetőségeket talál, hogy ezt a helyzetet kezelje, hogyha 90 nap múlva megismétlődik a mostani történet. Szerintem ez elég nagy kockázat a mi jövőnk, a mi középtávú kilátásaink szempontjából.
Madár István?
A portfólió végzett felmérést, amikor kijöttek ezek a megemelt vámokról szóló bejelentések, és azt találtuk, hogy az előző felmérésünk 2,3%-os idei GDP növekedési konszenzusa az 1,7%-ra süllyedt le, ami azt jelenti, hogy akkor nagyjából durván olyan 0,5 pontos fékeződést mért, vagy vért az elemzői közösség abban az esetben, ha ezek a nagyon durva vámok következnek be. Ugye itt a csatornák azok elég nyilvánvalóak, egyrészt az Amerikába irányuló közvetlen exportunk, az a teljes exportunknak a 4%-a. Vannak bizonyos területek, ahol elég látványos ez az arány, ennél jóval nagyobb, ilyen például az akkumulátor és a járműgyártás, ott magasabb az amerikai részarány. És ugye, ami nagyon fontos, hogy vannak olyan termékek, alkatrészeink, amelyeket aztán valamelyik másik ország, jellemzően Németország fog majd exportálni kész autóformájában szintén az Egyesült Államokba, az szintén sérül ugye az a termelési lánc, hiába nem mi exportálunk. És ami még talán ennél is fontosabb, hogyha ez a kereskedelmi háború teljesen eszkalálódik, akkor ennek az eredménye az, hogy ezek az országok, akik ebben részt vesznek, mind belassulnak. Tehát nem egyszerűen csak az történik, hogy mindenkinek nehezebb lesz az amerikai piacra eljutni, hanem azt fogja tapasztalni egy magyarországi exportra termelő, hogy a régiós országokba vagy a Németországba irányuló exportja iránti kereslet is visszaesik, hiszen az európai gazdaság egészen is lassul. És ezt ugye látjuk már a magyar ipar szempontjából már lassan 3 éve, ugye most már közel 3 éve vagyunk recesszióban ipari szempontból, tehát hogy ez nyilván jól mutatja azt, hogy azért nagyon erősen függ a hazai ipari termelés attól, hogy milyen külső környezet veszik körül, és ebben nyilván ez a vámháború, ez egyáltalán nem egyetlen egy forgatókönyvében sem élénkül, legfeljebb a romlás mértékéről lehet vitatkozni. Ugye most nyilván, ha ez a 10%-on marad, esetleg kiszámítható módon, és megnyugszik a dolog, akkor azt gondolom, hogy ez egy kezelhető dolog még. Ugye ezek úgy szoktak mondani szépen közgazdászok, hogy nem lineáris hatások, tehát nem az van, hogyha 10% a vám, akkor kicsi a baj, ha 30% akkor 3-szor akkora a baj, mert vannak bizonyos vámszintek, ahol valószínűleg a baj az sokkal nagyobbá válik, ahogy Orsi is mondta, egy 100%-os vámnál valószínűleg már gyakorlatilag egy ilyen embargószerű állapot alakul ki, ahol semmilyen termék nem jut át igazából a másik ország piacára. Úgyhogy ilyen szempontból a 10% szerintem még egész jó, nem olyan régen a UBS-nek volt egy elemzése, amelyik ráadásul azt mondta, hogy úgy általán egy átlagos termék, amikor eljut egy másik ország piacára, akkor utána még rárakódik szállítási költség, kiskereskedelmi, nagykereskedelmi ár és marketing költség, és emiatt igazából ez nem kell feltétlenül, ahogy mostanában sokan számolnak, automatikusan azon gondolkodni, hogy akkor minden termék 10%-kal drágul az országnak a piacán. A UBS meglepően alacsony, ilyen 4-6%-os drágulás mondott csak rá egy átlagos termékre. Valószínűleg ez egy gépjárműnél jobban emelkedne az ár, hiszen annak nagyobb részét teszi ki maga a gépkocsi, még mondjuk nem tudom én, egy Nike Polo Vietnámból valószínűleg sokkal nagyobb olyan típusú költségelemeket tartalmaz, amik már az Egyesült Államokban tevődnek rá erre a termékre. Tehát ilyen szempontból szerintem a 10%-os vám még nem tragédia, hogyha itt meg tudnánk állni. Ugye itt a nagy kérdés az, hogy megállunk-e, hiszen az Egyesült Államok szeretné, hogy azok a termelők, akik most exportálnak az Egyesült Államokba, változtassák meg a magatartásukat, és vigyék oda a termelést. De mindaddig, amíg ez ennyire bizonytalan, hogy mivel jár ez a mostani vámháború, hogy ideiglenes lesz-e, tartós lesz-e, súlyosbodik-e, eszkalálódik-e, vagy épp ellenkezőleg enyhül, addig a beruházó kivár, a vállalkozás kivár, és nem kezdi el újra szervezni a teljes termelési és ellátási láncát, mondván, hogy akkor nekem mindenképpen kell az Egyesült Államokba egy gyár. És ez ugye a legrosszabb, mert akkor se Európában nem bővít kapacitást, se Amerikában, és egyelőre úgy néz ki, hogy ez a nagy lendület, hogy egy nagy fordulattal ezt megoldja az Egyesült Államok, és akkor mindenki vesz egy nagy levegőt, és elkezd Amerikába gyárakat építeni, az nem működik. És ugye itt még egy nagyon fontos dolgot érdemes ezzel kapcsolatban tisztázni, ami nem világos az Egyesült Államok álláspontjával kapcsolatban, hogy egy kicsit olyan ez, mint hogyha ebben a globalizációban az Egyesült Államok egy a saját fejlettségi szintjéhez képest egy alacsonyabb fejlettségű szintű gazdasági szerkezethez szeretne visszamenni. Tehát ugye látom mindenféle vicces mémeket, hogy hogy vadja a pólót a vadógépnél
az
amerikai polgár, aki eddig esetleg nem tudom én mondjuk szoftvermérnök volt. Tehát hogy az a helyzet, hogy az Egyesült Államoknak is valószínű, hogy sokkal inkább a jövedelem újraelosztási kihívásokra, a kékgallérosok helyzetére, az oktatásra, a kutatásfejlesztésre kellene inkább koncentrálni, hogy azokban az ő fejlettségi szintjéhez igazodó gazdasági szerkezetben helyt tudjon állni. És ugye ezért sem sokan hiszik el azt, hogy az Egyesült Államoknak valóban az lehet a végső célja, hogy betolnak oda egy csomó nagy gyárat, ahova igazából Fülöp-szigetek és vietnámi képzettségű szintű embereket szeretnének látni, akik nincsenek ott az Egyesült Államokban.
Köszönöm, hogy itt voltak. Az Aréna mai vendége Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője, és Madár István, a Portfólió vezető elemzője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Amennyiben tetszett a beszélgetés, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, ahol a korábbi arénákat is megnézhetik. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt, a műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!